Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, keresztelőre készülve a 329. dicséretünk második versét énekeljük el. A 329. dicséretünk második verse így kezdődik: nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. A keresztség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus Krisztus parancsba hagyta ránk. A keresztség szereztetési igéit olvasom, amely írva található a Máté evangéliuma 28. fejezetében, a 18., 19. és 20. versekben. Nékem adatot minden hatalom, menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Most két kérdést intézek hozzátok, jelenlévő szülőkhöz, kereszt szülőkhöz, azt kérve, hogy lelkiismeretesen, hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermeket a Szent Keresztség által megkereszteljük, és tagja legyen a magyarországi református keresztény anyaszentegyháznak. Ha igen, felejétek, akarjuk.
Akarjuk.
Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy őt úgy nevelitek és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitéről, majd ő maga, és önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmációban. Ha igen, felejétek, ígérjük.
Ígérjük.
Gyertek, tegyünk vallást a mi győzedelmes hitünkről, mondjuk el a gyülekezettel együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemették. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne mennyekbe, ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat. Hiszem a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, megváltó Jézus Krisztusunk. Köszönjük neked, hogy szavad által a semmiből megteremtetted ezt a mindenséget, és szavad által fenn is tartod azt. Áldunk és magasztalunk téged azért, hogy emberi testet vettél magadra, azért, hogy a lázadó ember bűnét jóvá tedd. Köszönjük, hogy megigazítottad azokat, akik hisznek benned, és akik hinni fognak benned. Áldunk és magasztalunk téged, Urunk, ezért a családért. Köszönjük, hogy elhoztad őket ide a te házadba. Köszönjük neked, hogy ott van a család tagok szívében, különösen az édesapa, az édesanya szívében a vágy, hogy veled közösségben éljenek, hogy az ő gyermeküket hitben neveljék föl. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy áld meg ezt a kisgyermeket, hogy valóban, amikor, ahogy felnő, telnek, múlnak az évek, hadd ismerjen meg téged. Töltsd ki a te szeretetedet az ő szívébe is, hogy ő is viszont szeressen téged. Köszönjük neked, hogy a keresztség, a víz arról beszél, hogy szüksége van neki is a kegyelemre. És add, Urunk, hogy ne álljon ellene a kegyelemnek, hanem megragadhassa ő is hittel. Áld meg ezt a kisgyermeket, áld meg az ő szüleit, Urunk, segítsd őket, hogy ne fáradjanak el az ő hivatásukban. Segítsd őket abban, hogy útjelző táblák legyenek gyermekük számára. Látva a gyermek az ő életüket, vágy ébredjen a szívükbe arra, hogy ő is kövessen téged. Kérünk, hogy hallgass meg bennünket, és könyörülj meg minnyájunkon, akik itt vagyunk. Amen. Tehát akkor Noa Mihály Zoltán. Igen. Noa Mihály Zoltán, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Áldjon meg téged az Úr, hogy felnevekedj szüleid örömére, anyaszentegyházunk gazdagodására, és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. Kedves testvéreim, folytassuk az Isten tiszteletünket. A 488. dicséretünk első három versét énekeljük el. A 488. dicséretünk első három versét énekeljük el. Az első verszak így kezdődik. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Szent vagy, Jézus Krisztusunk, neked adunk dicsőséget, és ebben az órában különösképpen is, de meghajtjuk előtted a fejünket, a szívünket, mind azért, aki te magad vagy, mind azért, amit te magad értünk, bukott emberekért elvégeztél, és mai napig teszel. Köszönjük neked, hogy a te jóságodról beszél az is, hogy együtt lehetünk most itt, ebben a hajlékban. Köszönjük neked azt is, hogy a te igéden keresztül, a lélek által, a te szent lelked által ma is megszólítasz bennünket, és megújítasz minket, építed, ami benned való, hitünket, reménységünket. Urunk, annyira elvakít bennünket ez a világ, amiben élünk, a világi dolgok, a világi gondolkodás, ezt hozzuk magunkkal már születésünktől fogva, és ezt erősíti az a környezet, az a világ, amiben élünk. Nem látjuk a te szentségedet, nem látjuk a te kegyelmedet, a te jóságodat, nem értjük, hogy hogyan munkálkodsz a mi életünkben. Azért imádkozunk hozzád, Urunk, hogy miközben olvassuk, magyarázzuk a te igédet, nyisd meg a mi lelki szemeinket. Tüntesd el a hályogot a mi szemünkről, hogy hadd lássunk téged szent Istennek, annak, aki vagy valójában, annak, akinek kijelentetted magad az apostolok idejében, és az egyház történetben újra meg újra, különösen az ébredések idején. Urunk, kérünk téged, hogy dicsőítsd meg közöttünk a te szent nevedet. Nyisd meg a mi szívünket, a mi értelmünket a te igéd üzenete előtt. Kérünk, Urunk, sőt kiáltunk, légy irgalmas hozzánk bűnösökhöz, és áldj meg bennünket önmagadért. Amen. Szeretett testvéreim, Isten igéjét két helyről fogom felolvasni. Elsőként a Márk evangéliuma 4. fejezetéből, a 35-től a 41. versig tartó igeszakaszból, majd az Ézsaiás könyve 6. fejezetének a 3. verséből. Tehát a Márk evangéliuma 4. fejezetében ezt olvassuk a 35. verssel kezdődően. Azután mondta nekik Jézus azon a napon, amint este lett: menjünk át a túlsó partra, elbocsátván azért a sokaságot, elvivék őt úgy, amint a hajóban volt, de más hajók is voltak vele. Akkor nagy szélvihar támadt, a hullámok pedig becsaptak a hajóba, annyira, hogy már-már megtelék vízzel. Ő pedig a hajó hátulsó részében aludt. És fölkelték őt, és mondának neki: Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? És felkelvén megdorgálá a szelet, és mondá a tengernek: hallgass, némulj el! És elállt a szél, és lőn nagy csendesség. És mondta nekik: miért vagytok ilyen félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek? És megfélemlének nagy félelemmel, és ezt mondták egymásnak: kicsoda ez, hogy mind a szél, mind a tenger engednek neki. Az Ézsaiás próféta könyve 6. fejezetének a 3. versében pedig ezt olvassuk: és kiáltott egy angyal a másiknak, és mondá: szent, szent, szent a seregeknek ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével. Kedves testvéreim, az evangéliumi történet, amit az előbb felolvastam, azt mutatja, hogy milyen az, amikor a halandó ember találkozik a Szent Istennel. Most elsőként erről a történetről fogok egy kicsit részletesebben szólni. Milyen az, amikor a halandó ember, a porból lett ember, a bukott ember találkozik a Szent Istennel. Mi történik magában az emberben? Mi megy végbe az ő lelkében? Mi megy végbe az ő környezetében? Először erről fogok tehát szólni, erről a történetről, majd utána a Szent Istenről, hiszen ez a történet a Szent Istent állítja elénk, és végül arról, hogy hogyan alkalmazhatjuk ennek a történetnek a tanulságait saját életünkre nézve. Mi következik reánk nézve abból, hogy nekünk egy Szent Istennel van dolgunk. Mert kedves testvérek, a mi Istenünk egy Szent Isten. Menjünk akkor sorba. Onnan indul a történet, hogy Jézus a tanítványaival a galileai tengeren egy hajóban tartózkodik. A galileai tenger. Más néven úgy is hívják ezt a tengert, hogy tó, Genezáreti tó. Mert valójában ez nem is egy tenger, hanem egy tó volt. Egy nagyobb kiterjedésű tó. Ezért nevezték tengernek. Édes volt a vize, és ez az édes vízű tó, ez a tengernek nevezett édes vízű tó, a környező Palesztina száraz vidékeinek adott életet. Jézus ezen a hajón, ezen a tengeren, ezen a tavon, egy csónakban a tanítványaival ül. Így kezdődik, így indul az elbeszélés. De nem sokkal ezután, hogy hajóra szállt Jézus a tanítványaival, nagy szélvihar kerekedett. Olvastam, hogy a genezáreti tavon gyakoriak voltak a viharok. És ezek a viharok, ezek nem olyan rövid, majd elmúlik, rövid idő múlva vége lesz viharok voltak, hanem ezek nagyon veszélyes viharok voltak. A tavat hatalmas hegyek vették körül, veszik körül, mind a mai napig. És amikor ott elkezd fújni a szél, és elkezd esni az eső, akkor senkinek nem ajánlatos, hogy csónakba, hajóra szálljon. Nos, Jézus és a tanítványai viharba kerültek. Annyira nagy volt már a vihar, hogy a víz is becsapott a hajóba. És a tanítványok megrémültek, megijedtek. Kedves testvérek, velem is előfordult már, néhányszor utaztam repülővel, nem olyan sokszor, de párszor volt alkalmam arra, hogy repülővel utazzak, és amikor turbulencia van a repülőn, ez azt jelenti, hogy a repülő viharba kerül, akkor néhány száz métert zuhan a repülőgép. És emlékszem, amikor ilyen turbulencia volt, zuhant a repülő, akkor én nagyon elkezdtem imádkozni, hogy Uram, segíts, légy velem, ha segíts meg, hadd éljük túl ezt a rettenetes vihart. És miközben én így imádkoztam ott a repülőn, emlékszem, hogy voltak olyanok, akik nyugodtan aludtak. Mintha semmi nem történt volna. Mások meg a telefonjukat nyomogatták. Hát kedves testvérek, valami hasonló volt ott a genezáreti tavon is. Jött a nagy vihar, annyira, hogy becsapott már a hajóba. Jézus tanítványai megijedtek, Jézus pedig ott aludt hátul a hajónak a végében. Aztán úgy folytatódik ez a történet, hogy betelik a víz, még nem a csónakba, de a tanítványoknál betelik a pohár, és fölkeltik Jézust, és azt mondják neki, hogy Mester, Urunk, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ezek a tanítványok azt teszik, amit az emberek tenni szoktak ilyenkor, amikor veszélyeztetve érzik az életüket, a vezetőjükhoz fordulnak. Nem tudják, hogy mit fog csinálni. Nem tudják, hogy hogy fogja megoldani a megoldhatatlannak tűnő problémát. Hát majd valamit csinál, de hozzáfordulnak. segítségért. Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? És fölébreszték Jézust. Kedves testvérek, ha egy kicsit alaposabban olvassuk ezt a történetet, akkor megállapíthatjuk magunk is, hogy nem is annyira kérés volt a tanítványok szava, hanem sokkal inkább egy vád. Hiszen kimondják azt, hogy te nem törődsz azzal, hogy mi itt most elveszünk. Te nem törődsz velünk. A tanítványok az együttérzés hiányával vádolják meg az Isten fiát. Kedves testvérek, ez mennyire elterjedt gyakorlat, mennyire elterjedt szemlélet, gondolkodás. A mai kor embere is sokszor így tesz. Igen, nem törődik velem az Isten. Nem azt kapom az Istentől, amit én szeretnék. Az Isten igazságtalan velem, mert ideje korán elveszítettem az állásomat. Mert megbetegedtem, hát ezt érdemlem én? Hát ez jár nekem? Nekem? Aki olyan jó családapa vagy családanya vagyok, aki mindenkivel csak jót akar cselekedni, nem törődik velem az Isten, nem foglalkozik velem az Isten, nem szeret engem az Isten. Kedves testvérek, a dühös teremtmények. Jézus tanítványai úgy viselkedtek ott a viharban, mint a dühös teremtmények. Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk. A dühös teremtmények ma is szeretetlenséggel, igazságtalansággal, kegyetlenséggel vádolják az Istent. Meglepő, hogy Jézus nem válaszol a tanítványok szavára. Nem kezd egy beszélgetésbe a tanítványaival. Ti azt mondjátok, hogy én nem törődöm veletek? Azzal vádoltok engem, hogy én igazságtalan vagyok? Kegyetlen? Szeretetlen? Nem mond semmit Jézus a tanítványoknak. Nem döngöli őket a földbe, nem szégyeníti meg őket, hanem rögtön a cselekvés mezeire lép. Beszéd helyett azonnal megállt parancsol a tengernek és a viharnak. Testvérek, különös ez a történetben, ez a mozzanat. Jézus nem imádkozik. Jézus nem kéri a mennyei atya segítségét, hanem parancsol, kijelent, ukázt ad a természet erőinek, és a természet hallgat az ő teremtője szavára. Eláll a szél. Megszűnik az eső, a tenger, a tó hullámzása, és újra tükör sima minden. Kedves testvérek, az nem meglepő, hogy a viharban a tanítványok szoronganak, félnek, aggódnak. Mondtam, annál is inkább nem meglepő ez, mert közismerten nagy viharok voltak a Genezáreti tavon. De az meglepő, hogy amikor Jézus elcsendesíti a tengert, a viharnak megállt parancsol, a tanítványok nem nyugszanak meg. Ezt olvastuk. Hanem még inkább, még nagyobb félelem tölti el az ő szívüket. Megrettennek. Mi ennek a magyarázata? Mi ennek az oka? Nincs vihar, amitől féltek. Nincs eső, nem hullámzik a víz. Hát ettől féltek, nem? És amikor Jézus lecsendesíti a tengert, és nem lenne okuk arra, hogy féljenek, még nagyobb félelem keríti hatalmába a tanítványokat. Miért? Mi lehet ennek a magyarázata, testvérek? Mi ennek az oka? A modern pszichiátria atya Sigmund Freud, bécsi pszichológus, pszichiáter volt. Ő mondta, de nem csak ő mondta, mások is mondták már, hogy az Istent az ember találta ki. Az Istent az ember teremtette meg, a vallást az ember teremtette meg azért, hogy szembeállítson valamit a saját félelmeivel. Azt mondta ez a hírhet, én így mondom, hírhet pszichológus vagy pszichiáter, hogy az ember fél a természet erőitől, fél a földrengésektől, fél a viharoktól, a mennydörgéstől, hát azokhoz mégse fordulhat. Azokkal nem tud egyezkedni. Ezért meg kellett teremtenie az embernek az Istent. Ki kellett találnia a vallást, hogy valamibe belekapaszkodj, hogy valahogy megnyugodjon. De kedves testvérek, ebben a történetben arról olvasunk, hogy Jézus megszünteti a vihart. Megállt parancsol neki, és a tanítványok szívébe megmarad a félelem, sőt, fokozódik a félelem. Nem tudom, hogy erre mit mondott volna Freud. Milyennek a magyarázata, kitalált volna valami másik elméletet, nem tudom. De azt tudom, hogy miért volt ott a tanítványok szívébe a vihar után a félelem. Testvérek, azért, mert ezek a tanítványok találkoztak a Szent Istennel. Találkoztak a Szent Istennel, mert a tanítványok találkoztak már magukfajta zsidó emberekkel, görögökkel, rómaiakkal, egyiptomi emberekkel, mindenféle emberrel, de ilyennel, aki a természet erőinek parancsol, ilyennel még soha nem találkoztak. Kedves testvérek, igen, arról van itt szó, hogy a tanítványok találkoztak a Szenttel, a Szent Istennel, és ez mindig traumát okoz a halandó ember számára. Gondoljunk csak arra, amikor a nagy halászat után Péter mit mond Jézusnak? Eredj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Eredj el tőlem, én bűnös ember vagyok. Gondoljunk arra, amikor Ézsaiásnak a látomásában megjelenik az Úr, ott ül a trónon, és ott az a sok angyal, és az angyalok mondják, hogy szent, szent, szent a seregek ura. Akkor Ézsaiás az ajkához kap, és azt mondja, hogy én tisztátalan ajkú ember vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakozom, és összeomlik. Kedves testvérek, mit jelent az, hogy az Isten szent? Kicsoda ez az Isten, aki úgy mutatkozik be a Bibliában, hogy ő egy szent Isten? Egy néhány bibliai példát hadd mondjak erre. A 3 Mózes 11.44-ben olvassuk. Mert én az Úr vagyok a ti istenetek. Szenteljétek meg azért magatokat, és szentek legyetek, mert én szent vagyok. Isten azt kéri itt az izraelitáktól, az ő népétől, az ő ószövetségi népétől, hogyha ti az én népem akartok lenni, akkor szenteljétek meg magatokat, mert én is szent vagyok. Amikor Isten az égő csipke bokorban megjelenik Mózesnek, ismerjük a történetet, azt mondja az Isten Mózesnek, hogy vedd le a te saruidat, mert szent az a föld, ahol te állsz. Testvérek, az a föld nem attól volt szent, hogy különb, jobb, több, más, szebb lett volna, mint bármely más föld, hanem azért, mert ott volt az Isten. Ott volt az Isten. És amikor ott van az Isten, akkor a halandónak meg kell aláznia magát. Le kell vennie a saruját, a lábbeliét. Mert ezzel elismeri a halandó, hogy szent az Isten. Én pedig porból vétettem, földi, mulandó lény vagyok. Az előbb már említettem Ézsaiás prófétát, aki meglátja az Urat a trónon ülni, fülébe zeng az angyali kórus szava, szent, szent, szent a seregeknek Ura, teljes, mint a széles föld az ő dicsőségével. Kedves testvérek, az egész Biblia mindössze egyszer emeli ki, harmadik fokra emelve Isten valamely jellemvonását. Csupán egyetlen egyszer hangzik el, hogy szent, szent, szent a seregeknek Ura. Vagyis ez azt jelenti, testvérek, hogy az Isten nem csak szent, szent, nem csak szent Isten, hanem szent, szent, szent. Az sehol nem mondja a Biblia, hogy az Isten szeretet, szeretet, szeretet. Az sehol nem mondja a Biblia, hogy az Isten igazság, igazság, igazság. Vagy kegyelem, kegyelem, kegyelem. Azt mondja egyedül, hogy az Isten szent, szent, szent. Amikor Jézus a főpapi imájában azokért imádkozik, akik a mennyei atya neki adott, akkor így szólítja meg a mennyei atyát, hogy szent atyám, szent atyám. És erre tanít bennünket is, amikor imádkozunk, szenteltessék meg a te neved. Rögtön ez az első, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Kedves testvérek, az Isten egy szent Isten. Ezt jegyezzük meg jól, tanuljuk meg jól. Szent az ő neve, szent az ő egész lénye. De mit jelent ez? Mit jelent az, hogy szent az Isten? Kedves testvérek, amikor ezt a szót halljuk, hogy szent, leginkább arra gondolhatunk, hogy tiszta, bűn nélküli, makulátlan, minden tekintetben hibátlan. A Bibliában előfordul ilyen értelemben a szent szó. De a tisztaságnak, erkölcsi tökéletességnek legfeljebb csak másodlagos jelentése van. A szent sokkal többet jelent. Az angyalok az ő énekükben, ott a mennyben sokkal többet állítanak. Ők nem azt mondják, hogy tiszta, tiszta, tiszta az Isten, a seregeknek Ura. Ők azt mondják, hogy szent. Mit jelent az, hogy szent? A szent szó elsődleges jelentése az, hogy elkülönített. Mai nyelven úgy is mondhatnánk, hogy kiválasztott, kiváló. Amikor egy különleges, mondjuk jól szabott ruhára rábukkanunk az üzletbe, azt szoktuk mondani, hogy hát ez egy kiváló, ez kitűnik a többi közül. Ez kiválik a többi közül. Ez minden tekintetben messze felett áll a többinek, nem is hasonlítható össze vele. Kedves testvérek, Isten szentsége többet jelent puszta elkülönülésnél. Isten szentsége azt jelenti, hogy ő teljességgel fölöttünk és rajtunk kívül áll. Isten szentsége azt jelenti, hogy ő más. Nagyobb és magasabb rendű a világnál. Olyannyira hatalmas és felettünk áll, hogy teljesen idegennek tűnhet a számunkra. Ezért rettentek meg a tanítványok, ezért volt félelem az ő szívükbe a vihar lecsendesítése után. Ezért kérdezték a tanítványok egymás között, hogy ki ez? Ki ez, hogy a természet erői is engednek neki? Annyira hatalmas és annyira fölöttünk álló, hogy egészen idegennek tűnhet számunkra. Elképzelhetetlen és felfoghatatlan tökéletesség. Ezt jelenti, hogy az Isten szent. Elképzelhetetlen és felfoghatatlan. Nem is tudjuk elképzelni, kitalálni. Annyira tökéletes, annyira hatalmas, annyira tiszta, annyira nagy. Végezetül mi következik mindebből mireánk nézve? Nekünk egy Szent Istennel van dolgunk. Az első, amit szeretnék elmondani, az, hogy Jézus Krisztus az Isten szentje. Ő a Szent Isten. Ő a Szent Háromság egyisten második személye. Ezt mindig fontosnak tartom elmondani, mert sokan nincsenek ezzel tisztában. Kicsoda ő tulajdonképpen? Egy próféta? Egy nagy ember? Ő az Isten szentje. Ő az Isten egyszülött fia. Egy lényegű az Istennel. Maga az Isten. Testvérek, ebből az következik reánk nézve, hogy mi a legnagyobb tisztelettel és hódolattal tartozunk neki. A legnagyobb tisztelettel és hódolattal tartozunk neki. Még a nevét sem mondhatjuk ki hiába. Nem játszhatunk, és nem viccelődhetünk az ő nevével és az ő lényével. Harmadik parancsolatban azt kívánja meg tőlünk az Isten, hogy az Úr nevét ne mondd ki hiába, mert nem hagyja azt az Úr büntetlenül, aki az ő nevét hiába kimondja. A legnagyobb hódolattal, a legnagyobb tisztelettel beszéljünk róla. A legnagyobb szeretettel emlegessük őt. Aztán Jézus Krisztus az Isten szentje, Szent Isten ő, amikor imádkozunk hozzá, amikor megszólítjuk őt, tisztában kell lennünk azzal, hogy mi az univerzum, a mindenség teremtőjével, a bűnösök megváltójával, a mindenség fenntartójával beszélünk. Nem akárkivel, hanem az univerzum teljhatalmú urával beszélünk. Kedves testvérek, ha egy magas rangú vezetővel találkozunk, egy földi hatalmassággal, akkor úgy gondolom, hogy arra találkozóra készülünk. Ha nem volt alkalmunk arra, hogy készüljünk, akkor is valahogy megembereljük magunkat, megválogatjuk a szavainkat, elővesszük a jó modorunkat, próbáljuk a jó oldalunkat mutatni neki. Mennyivel inkább tartozunk tisztelettel, megalázkodással az iránt, aki mindenkinél összehasonlíthatatlanul nagyobb. Amikor találkozunk vele, akkor készülünk erre a találkozóra. Jézus Krisztus az Isten szentje, Szent Isten ő, az ő akarata, szent akarat. Testvérek, azt kell kérnünk tőle, hogy legyen meg az ő akarata. Legyen meg az ő akarata a mi életünkben, és mi ne legyünk gátjai ennek. Szent Isten, legyen meg az ő szent akarata. Még akkor is, hogyha ez sokszor nehezünkre esik. Úgy gondoljuk, hogy mi jobban tudjuk, mi az, ami jó nekünk. Legyen meg a te akaratod. Testvérek, ez a hit. Ezért vagyunk hívők, mert nem a magunk akaratát erőltetjük őre, hanem kérjük, hogy Uram, legyen meg a te akaratod. Mi a te akaratod? Legyen meg. Kedves testvérek, a latin Augustus melléknév a Szent Isten felfoghatatlan, titokzatos voltát fejezi ki. Az első keresztények képtelenek voltak az Augustus címmel illetni az ismert császárt, császárokat, köztük az ismert császár Cézárt. Az első keresztények megítélése szerint egyetlen halandó sem volt érdemes az Augustus, azaz a fenséges megjelölése, mert egyedül Istent lehet okkal és joggal lenyűgözőnek és fenségesnek tartani. Ne felejtsük el, a mi Urunk, a mi Istenünk egy Szent Isten. Ne felejtsük el akkor, amikor imádkozunk. Ne felejtsük el akkor, amikor igét olvasunk. Ne felejtsük el akkor, amikor gyülekezetben vagyunk, hogyan jelenünk meg ő előtte. Ne felejtsük el akkor, amikor a munkahelyünkön vagyunk, Amikor otthon a családban vagyunk, a mi Istenünk egy szent Isten. Az ő nevét imádjuk, és az ő dicsőségét szolgáljuk. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged, hogy te a szent Isten magadra vetted a halandó embernek a testét, és ott hagytad a menny minden dicsőségét, és eljöttél ebbe a földi világba, erre a földi sárgolyóra, és vállaltad azt a sok értetlenséget, gyilkos emberi indulatot, értetlenséget, gonoszságot, hitetlenséget, ami körülvett téged. Köszönjük neked, hogy magadra vetted a mennyei atya előtt a mi vétkeinket, a mi bűneinket. Köszönjük neked, hogy annak a következményeit elszenvedted egyszer s mindenkorra, halálba adtad a te szent, tiszta életedet, azért, hogy mi, akik szentségtelenek vagyunk, mi, akik halandók vagyunk, mi, akiknek romlott a természete, akik állandóan vétkezünk, úgyhogy észre se vesszük, sőt, még dicsekszünk is vele, ne a kárhozatba jussunk, hanem ott legyünk nálad. Köszönjük, hogy visszamentél, és ott ülsz az Atya jobbján. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy helyet készítesz nekünk ott a mennyben, mennyei lakóhelyet, és igen, hisszük, hogy nekünk is készíted azokat a lakóhelyeket. Köszönjük neked a te szavadat, a te igédet, amely által bemutatkozol nekünk, bemutatkoztál nekünk. Segíts, Úrunk, hogy sose felejtsük el, hogy neked irántad a legnagyobb tisztelettel, szeretettel és hálával tartozunk, és te egy szent Isten vagy. Nem csupán olyan, mint a mi barátaink. A te nevedet, a te személyedet a legnagyobb tisztelet és hódolat illeti meg. Urunk, munkáld bennünk, hogy ezt minél jobban megértsük, ezt a tanítást, ezt a gondolatot, és segíts bennünket abban, hogy mi is minél inkább szentek lehessünk, hogy tovább lépjünk, miután már megtértünk, hitre jutottunk a megszentelődés útján. Kérünk is téged, hogy szentelj meg bennünket naponként, Urunk, hogy a te kedvedben járjunk, hogy a te dicsőségedet keressük. Imádkozunk hozzád a betegeinkért, kérünk, hogy vigasztald meg őket, bátorítsd meg őket. Imádkozunk hozzád, Urunk, a családtagjainkért, a szeretteinkért. Kérünk, hogy fordítsd az ő szívüket is önmagad felé. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi egyházunkért, a mi magyar népünkért. Urunk, az lenne a csoda, hogyha egy megújulás lenne a mi népünk, egyházunkban, de tudjuk, hogy te szent Isten vagy, és nálad minden lehetséges. Tőled kérjük, Urunk, hogy újítsd meg a mi hívő életünket is. Könyörülj meg mindnyájunkon, és hallgass meg bennünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvéreim, az adakozást hirdetem, tudva, hogy Isten szereti a jókedvű adakozókat. Most pedig az áldást kérjük együtt. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon békességet néked. Amen. Foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. A Reformátusok lapja az iratterjesztésben kapható. Vigyük magunkkal. Az elkövetkezendő két szombaton, augusztus 17-én és augusztus 24-én munkát szervezünk Úrkútra. 10-15 fő segítségére lenne szükség takarításhoz és a bútoraink végső mozgatásához. Isten tisztelt után a lelkészi hivatalban lehet jelentkezni Brandenburg Sándor gondnok testvérünknél. Indulás reggel 8-kor a parókia udvarról, visszaérkezés várhatóan 18-19 óra körül lesz. Ebédről mindenkinek gondoskodunk. A már hetek óta hirdetett augusztus 31-i szombati Úrkúti gyülekezeti program buszrendeléséhez le kell zárnunk a jelentkezési számot. Így aki még nem írta fel magát, kérjük most tegye meg a lelkészi hivatalban, mert a jövő hét elején le kell adnunk a végleges létszámot. Saját közlekedéssel természetesen még mindenki csatlakozhat később is ehhez a programunkhoz. Záróénekünket énekeljük, a 488. dicséretünk 3. és 4. verseit, illetve bocsánat, a 4. verset csak, a 488. dicséretünk 4. versét énekeljük tehát, így kezdődik ez az ének. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, nagy és erős Isten. Majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük.